Mindenkit szeretettel köszöntök a Látók szóljatok sorozatunkban, illetve időszerű proféták és proféciák című sorozatunk második alkalmán. Két héttel ezelőtt a Mitől különleges a profétai beszéd címmel került sor előadásra. A mai alkalommal egy viszonylag szinte ismeretlen profétát szeretnék önöknek bemutatni, a korát, magának a profétának a személyét, de legfőképpen az üzenetét, amely időszerűbb, mint valaha. Ez Mikeás. Mikeásról annyit tudunk, hogy Móresetből származik, egy nagyon kis helység, ez Izraelben kisincs írva a térképemen. Az időpont, amikor ő fellépett, hogy olvassuk könyve első fejezete első versében, Jótám, Akház és Ezékiás király országlása volt. Ez időszámításunk előtt 740 és 700 közötti időszak. Könnyen megjegyezhető, a zsidó nép életében egy válságos időszak, ebben a korban már 200 éve ketté szakadt az ország, tehát ugye 930-ban az északi ország része és a déli ország része. De ebben az időszakban, amelyben Mikeás működött, nem csak a ketté szakadt országgal járó nyomorúságok köszöntöttek Izrael népére, hanem a zsidó nép első nagy történelmi deportálása, mai szóval mondom, amikor 720-ban az asszírok, az akkori világbirodalom az északi országrész lakosait elvitték, kitelepítették az országból, és helyükbe egy vegyülékes népesség telepedett be. Így jött létre Samária tartomány, amely Jézus koráig kihatóan, tehát előre 800 évre tekintek most, egy ilyen vegyülékes népességet eredményezett. Egyébként Mikeás a déli országrész profétája volt, de a vidék profétája. Nem volt jeruzsálemi, nem volt a fővárosból való. Szokták is őt nevezni a vidék profétájának, mert ha eltetszenek olvasni a könyvét, tel is teli van helységnevekkel. Nagyon jól ismerte az egész országot, nem csak a déli országrészt, az északit is. Mintha én most azt mondanám, hogy éppen Sarkadról ez a hírem van, vagy Nagyatádról, vagy Kőszegről, vagy az ország legkülönbözőbb kisvárosaiból, falvaiból hozom önöknek a híreket. Körülbelül így hivatkozik Mikeás különböző helységekre és az ott megtörtént eseményekre. Maga Mikeás könyve két lapból áll, tehát ennyi az egész, amit itt mutatok a kezemben, két lap. Nagyon szeretném, ha a kedves hallgatók elolvasnák ezt a két lapot, mert mégis könyv, tehát nem ez a cím, hogy Mikeás két lapja, hanem ez könyv. És ebből a könyvből én a mai előadáson egy tört részt tudok csak kiemelni, öt lényeges szempontot szeretnék önöknek a figyelmükbe ajánlani. Természetesen egy egész sorozatot is lehetne tartani Mikeás könyvéről, mint ahogy ennek a magyarázó kis könyvecskének is ez a szempontja, hogy egy kis elmélyedés, egy kis magyarázat, aki hétről hétre szeretné olvasni Mikeás könyvét, egészen a mélységekig hatolva. Az első kérdésünk az, hogy mi váltotta ki ezt a lehetetlen társadalmi állapotot, hogy a zsidó nép ilyen mélyre süllyedt, és Istennek meg kellett engednie ezt a fogságba vitelt az északi országrész Asszíria beli fogságát. Rögtön olvasnám az igehelyeket, amelyeket az első pontnál fel is sorakoztattam, csak még egy rövid közbevetés, hogy Mikeás könyve mondjuk nek a szerkezetét egy kicsit, hogy megkönnyítsem az otthoni olvasást. Mikeás könyve nem úgy épül fel, mint mondjuk Jónás könyve, hogy egy történetet elejétől a végéig elmond, vagy nem úgy épül fel, mint Aggeus proféta könyve, hogy a profétai beszédeket az időbeli egymás utánjában közli, hanem Mikeás könyvében, hogy úgy mondjam, egy ilyen tengerhullámzáshoz hasonlítható a szerkezet, ahol felmerülnek problémák, újabb kérdések jönnek, a válaszok, az isteni megvilágítás, ígéret és feddés, tehát az egész könyv egy hét fejezetből álló hatalmas rapszódiához hasonlít inkább. Mondom, a tenger egymás követő hullámait látjuk magunk előtt, és így veti fel a nagy kérdéseket Mikeás, és így oldódnak is meg ezek a nagy kérdések. Nos hát, vessük fel akkor az első kérdést, hogy hogyan jutott a nép ilyen állapotba. Kinek köszönhetően torzult el ennyire a zsidó népnek az élete? Szeretném mindjárt felolvasni a könyvnek a legelső verseit. Első fejezet, hogy látjuk a táblánkon, első két versét. Az Úr igéje, mely lőn a Móreseti Mikeáshoz, Jótám, Akház és Ezékiásnak, Júda királyainak idejében, amelyet látott Samária és Jeruzsálem felől. Halljátok meg minden népek, figyelmez föld és annak teljessége, és az Úristen legyen bizonyság ellenetek, az Úr az ő szent templomából. Érdekes a prófétai könyv kezdete, mert rögtön láthatjuk, hogy amit Mikiás elmond majd a zsidóknak, az vonatkozik majd, hogyan is mondja, minden népre, és a földre is annak teljességére. Jellegzetes kettős profécia Mikiás könyve, beteljesedett a zsidó nép életében ezelőtt 2700 évvel, de beteljesedett sokszor már a történelemben, és legfőképpen a mikorunkban látjuk ezeknek a jövendőléseknek a kiszélesedését, beteljesedését. Miért állt elő olyan helyzet Izrael népe történetében, most már hozzátársítom, miért áll elő ilyen helyzet a föld történelmében, amelyben mi élünk? A harmadik fejezet első három versét idézem. És mondtam én, halljátok kérlek Jákob fejedelmei és Izrael házának vezérei, nem a ti tisztetek tudni az ítéletet? Ti, akik gyűlölitek a jót és kedvelitek a gonoszt, akik levonszátok róluk bőrüket és csontjaikról az ő húsukat, akik megeszik az én népemnek húsát, és lenyúzzák róluk bőrüket, és összetörik csontjaikat, és feldarabolják, akárcsak a fazékba, és mint a húst a tálba. Ugye mi természetesen használjuk ezeket a kifejezéseket, hogy népnyúzó vagy népnyúzó hatalom, de még a mai korban is, amikor hozzászoktattak bennünket a népnyúzáshoz, és a politikai vezető rétegek esztelen világkormányzásához, még a mi időnkben is azért olyan megrendítően hat ez, ahogy mondja a próféta, hogy egy társadalomnak az eltorzulása elsősorban a politikai vezető rétegen múlik. A politikai vezető réteg, amely lehúzza az emberekről a bőrt, de mondom, megrendítően még hozzáteszi, hogy összetörik az emberek csontját, és feldarabolják az embereket, mint valami állatokat, és bedobják a kondérba, hogy ott főzzék meg őket. Ugye maga ez a hasonlat, maga ez a kifejezés rendkívül megdöbbentő, ami alapján azt mondhatjuk, hogy tényleg Mikeás rátapint arra, ami az egész történelmnek a nagy botránya, hogy a történelmünkben a vezető, a hatalmon levő rétegek tulajdonképpen csak azért tartják a népet és a nagy tömegeket, hogy zsarnokoskodjanak fölöttük, és messze menően kiszipolyozzák őket. Ez nem a kis emberek lázadása mondatja velünk, ugye, akik olvassuk itt a 20. század végén Mikeás könyvét, a Biblia nagyon sokszor beszél erről, hogy az embereket nem veszik ember számba. Az emberekkel úgy játszanak, mintha tárgyak lennének. Egyszerűen aki hatalmat, vagyont, befolyást szerzett a társadalomban, aki kezébe ragadta egy országnak a vezetését, egyszerűen gátlástalan a kiváltságainak az érvényesítésében. Néhány évvel ezelőtt mondta nekem egy országszerte ismert könyvvizsgáló, aki azt mondta nekem, hogy azt mondja, ne csodálkozz, hogy Magyarországon ez van, ami van. Magyarország különösen is híres arról, hogy aki hatalomra kerül, rögtön lopni kezd, és iszonyatosan kihasználja ezt, hogy most az ő kezében van a hatalom. De nézd, az egész világon így van. Ma a világ ilyen. Hogy ilyen volt-e, látjuk Mikeás könyvében, hogy részleteiben ilyen volt, néha ilyen volt, kicsiben bekövetkeztek már ezek az események, de hogy nagyban ezek szétáradjanak az egész világra, innen a hasonlóság Mikeás könyve és a mikorunk között. Felvethető a kérdés, és Mikeás is felveti a kérdés, hogy Isten hogyan áll hozzá ehhez a világkormányzáshoz, az embereknek, a vezető rétegeknek az iszonyatos hatalmi túlkapásaihoz. Mikeás könyvében olvassuk azt a könyvben többször is, hogy az Isten, amikor letekint erre az egész földi drámára, amit előttünk zajlik, Isten nem hagyja jóvá a hamis fontot, a hamis mértéket. Ez Mózes könyvében, példabeszédek könyvében, és itt Mikeás könyvében is ismétlődő hasonlat, hogy Istennél utálatos a kettős font. Utálatos az, hogy valaki magának többet kér, és azért, mert előnyökhöz jutott, ezt messze menően kiaknázza, és utálatos az, hogy másoknak szinte a maradékból is alig juttat, és ezért olyan állapotok állnak elő, amelyek az ember számára félelmetes helyzetet teremtenek, tehát Isten ezt sokáig nem fogja tűrni, nem is tűrte, hiszen, ahogy említettem, 720-ban az északi országrész fogságba is ment. Szeretném még idézni ezzel kapcsolatban, hogy amikor Mikeás megszólaltatja ezt a kritikáját, nyilvánvalóan a jeruzsálemi vezető réteg, politikai vezető réteg mellett, rögtön hozzátársít még egy rétegről szóló prédikáció sorozatot. Először a második fejezetből olvasnám a 11. verset, ez így szól. Ha valamely szélházi és család így hazudoznék, prédikálok néked borról és részegítő italról, az volna-e népnek prófétája? Olvasom a 3. fejezet 5. versét. Így szól az Úr a proféták ellen, akik elámítják az én népemet, akik, ha van mit rágniuk, békességet hirdetnek, az ellen pedig, aki nem vet valamit szájukba, hadat indítanak. Döbbenetes élességgel és közvetlenséggel szólítja meg itt Mikeás a politikai vezető réteggel együttműködő papi, egyházi vezető réteget. A történelemben nagyon sokszor megesett ez, mind a mai napig, sőt a mai korunkban teljesedik ez is ki, hogy a politikai hatalmak kapva kapnak az egyházi vezetőknek a támogatása után. Kik ezek az egyházi vezetők? Azt mondja, szélháziak, családok hazudoznak, akik arról prédikálnak, hogy az embereknek kell egy kis bor, egy kis bódító ital, a vallás, mint bódítás. Ugye, még mielőtt valaki rám sütné a bélyeget, hogy Marx mondta a vallást a nép ópiumának, és hogy előveszem ezt a régi kifejezést, mielőtt még mondom rám sütni ezt valaki, hadd mondjam, hogy Marx előtt 2600 évvel ezelőtt ezt a proféták képviselték ezt az igazságot, hogy a vallási vezetők, akik a koncból akarnak részesedni. Azt mondja, akik, ha van mit rágniuk, békességet hirdetnek. Tehát pénz, hatalom. Ugyanaz fűti őket, mint a politikai vezető réteget, csak előnyösebb helyzetben vannak, mint a politikai vezető réteg, mert őrájuk jobban hallgatnak. Nem véletlenül mondta Jézus is a kihallgatásai közben egy ízben Pilátusnak, hogy nagyobb a bűne annak, aki engem a te kezeidbe adott. Nagyobb a kajafások bűne, mint a Pilátusok bűne. Nem véletlenül mondta Luther Márton is, gondolom, hogy akik régen járnak már az előadás sorozatokra, akár kívülről meg is jegyezhették ezt, Luthernek egy nagy mondás, amit nagyon sokszor szoktam idézni, ami körülbelül így hangzik, hogy az egyházi vezetők legkisebb visszaélése. Nagyobb a politikai vezetők legnagyobb visszaélésénél. Mert a politikai vezetőkre csak ideig, óráig hallgatnak az emberek, a tömegek. De az egyházi vezetőkre tartósan hallgatnak, hiszen az egyházak, a vallások hatalmas tekintélyt képviselnek az emberi társadalmakban. Még akkor is, amikor sokszor az emberek lázadtak a vallás ellen. Nézzék meg a 18. század végén a franciák például mennyire lázadtak az akkori egyházi rend ellen. Voltaire híres mondása, hogy tapossátok el a gyalázatost. Pár évtizeddel azután Napóleon bezáratja a templomokat, mondván, hogy nem kell a népámítás, nem kell a babona, majd az ész istennőjét imádjuk, hogy a felvilágosodás ezt meghirdette, és ugyanaz a Napóleon egy évtizeden belül megköti a konkordátumot Rómával, és harangzúgások közepet bevonul a Notre-Dame-ba, és császárrá koronázza magát a pápa jelenlétében. Igen, az egész emberi történelmnek egy vérfagyasztó jelenete ez, ahogy a politikai hatalmak és az egyházi hatalmak összekapcsolódnak, és ebből aztán egy olyan iszonyatos állapot jön létre, ami létrejött Mikeás korában, ami létrejött nálunk a középkorban, és ami létrejön itt a szemünk előtt egy új középkorban, amelyben az egész világon látjuk a vallásoknak és az egyházaknak a hihetetlen aktivitását, hihetetlen mozgásba jövését, természetesen az Istentől származó vallás, a krisztusi vallás, az igazságon és szereteten alapuló vallás nem ismeri a politikát, és nem ismeri a politikai erőkkel való együttműködést. Mikeás nagyon világosan rámutatott a hamis prófétáknak a tevékenységére, akik, ha van mit rágniuk, akkor azok mellé állnak, akik őket megfizetik, mondhatnám így, hogy lefizetik, akiknek békességet hirdetnek, akik pedig nem így viselkednek, akik nem vetnek szájukba semmit, azok ellen hadat indítanak. Elbolondítók, ámítók és az emberi nem ellenségei. Igen, de ezután látjuk azt, hogy amikor a fejétől bűzlik a hal esete létrejön, tehát amikor egy társadalomban a vezető rétegek így viselkednek és ilyen erkölcsöt szórnak szerte szét, akkor láthatjuk azt, hogy tulajdonképpen a tömegek is nagyon gyorsan átveszik ezt a lelkületet. Hiszen ne túlozzunk, nem a politikusok meg egyházi vezetők tesznek tönkre százezreket és milliókat, ehhez azoknak a beleegyezése is szükséges. Jeremiás mondja ki majd ezt a döntő proféciát, Jeremiás könyve 5. fejezetében olvassuk, hogy a proféták hamisan profétálnak, a papok tetszésük szerint hatalmaskodnak, és az én népem így szereti. De mit cselekszenek majd utoljára? Tehát azért ehhez kellenek tömegek is, hogy az emberek szeressék ezt a felemás felfogást és erkölcsiséget, hogy ezek az erők így és így gondolják a társadalmakat vezetni. Olvasok ezzel kapcsolatban is pár verset Mikeás könyve 6. fejezetében, amelyben a következő mondatokat lehet olvasni. Tehát Mikeás könyvében a következőket lehet ezzel kapcsolatban olvasni. A könyvnek a 6. fejezet 11. versében, amelyet már idéztem is, ezt mondja az Isten, hogy vajon jóvá hagyom-e a hamis mértéket és a zsákba rejtett csalárt fontokat, mert a gazdagok megtöltöztek köztük ragadománnyal, lakosai pedig hazugságot szólnak, és nyelvük csalárd az ő szájukban. És ezzel kapcsolatban még idéznék egy részt, amelyben Mikás a következőket mondja, hogy tulajdonképpen az erkölcsi elfajulás olyan nagy, hogy a 2. fejezet 1. versétől a következőt olvassuk. Jaj azoknak, akik hamisságot gondolnak, akik ágyasházukban gonoszságot cselekszenek, és végrehajtják azt, mihelyt megvirrad, mert hatalmuk van hozzá. Megkívánják a mezőket, és elrabolják, és a házakat is elszedik, és nyomorgatják a gazdát és az ő házanépét, az embert és az ő örökségét. Tehát mai szóval ezt így mondhatnám önöknek, hogy a társadalmat vezető politikai és vallási rétegeknek a magatartása ürügyül szolgál arra, hogy az emberek is féktelenkedjenek, és az emberi féktelenkedés egy társadalomban mindig két lehetséges utat, medret válj ki magának. Azt hiszem, hogy Mikeás korában is ez volt az alternatíva, és a mi korunkban is. Én ezt két csúnya idegen szóval, de az idegen szavak nagyon elterjedtek, így nevezném, hogy akkor is, meg ma is a társadalmakban tulajdonképpen két lehetséges életeszményt állítanak az emberek elé. Vagy egy agresszív életeszményt, vagy egy depresszív életeszményt. Vagy azt sugallják az embereknek, hogy na emberek, gyerünk dolgozni, meg törtetni, meg előkeríteni a pénzt, meg a hatalmat, meg a befolyást, érvényesülni kell, erről szól ez a világ. Ugye magának ennek a két fogalomnak a feltalálója, hogy úgy mondjam, Freud volt a századunk elején, aki azt mondta, hogy a társadalomban kétféle embertípus van. Van az agresszív embertípus, aki erőszakkal akár, de mindent el akar érni és érvényesíteni akarja a befolyását. És van a visszahúzódó embertípus, aki inkább elviseli a kárt, ugye a depresszív, és innen jön a depresszió kifejezés is. Én úgy gondolom, hogy egyik sem valami rózsás alternatíva számunkra, emberek számára. Törtetni, erőszakoskodni, azért magunknak mindig többet nyújtani, és jobban kikaparni a gesztenyét, mint ezt elismerni másoknál, nem valami emberhez méltó felfogás. A másik se, hogy megnyomorodottnak lenni, esetleg visszahúzódni családba, egyedül létbe, egy kis szigetbe, élni úgy, ahogy lehet élni, viszonylagos, tisztes középszerrel, vagy akár szegénységgel is, aztán meghalni, és majd talán a gyerekeinknek vagy unokáinknak jobb lesz. Szóval ez sem valami lélekemelő vagy lelket melegítő alternatíva. Azért említem ezt önöknek, mert szeretnék rámutatni arra, hogy Mikeás, aki ugyanolyan korban élt, mint mi, mondom azzal a különbséggel, hogy ő egy kis nép között látta ezeket az állapotokat, mi meg az egész világra kiterjedően látjuk most ezt a vagy agresszió, vagy depresszió alternatívát. Mikeás, és ezt írtam föl a harmadik pontban, egy igazi és emberhez méltó megoldást tud javasolni. Mikeás az, aki segítségünkre jön, akinek a könyvét azért nagyon kell ismernünk, mert szinte úgy érezzük, hogy a tegnapi meg a mai újságok se tudnának frissebben tájékoztatni a mai helyzetről. Mikeás könyve nagyon a dolgok mélyére tapint, és figyeljék meg, egy viszonylag hosszabb részt olvasok fel, amelyben a próféta elmondja, hogy hova vezet ez az egyszerre agresszív és egyszerre depresszív világállapot, és amikor ezt elmondja, félelmetes lesz a leírása, konkrét gyakorlati dolgokat sorol fel, mondom, ez olybá tűnik majd nekünk, mint a tegnap itt történt volna meg ebben a városban vagy országban, és utána lesz egy hirtelen váltás, és a próféta bemutatja, hogy mi az, ami emberhez illő. Mert ismét mondom, sem az agresszió, sem az erőszakoskodás, de sem az, hogy bennünket tapossanak el, egyik sem az emberhez illő. De akkor van ebben a világban harmadik választás? Olvasom Mikeás könyve 7. fejezet 2. versétől. Elveszette földről a kegyes, az istenfélő, és igaz sincs az emberek között. Minnyájan vér után ólálkodnak, kiki hálóval vadásza atya fiát. Gonoszságra készek a kezek, hogy jól vigyék véghez. A fejedelem követelődzik, fejedelem mindig politikus, így lehet átfordítani, mondjuk a politikus követelődzik, a bíró fizetésre vár, a főember is maga mondja el lelke kívánságát, és összeszövik azt. Aki jó közöttük olyan, mint a tüske, az igaz olyan, mint a tövisbokor. A te őrállóidnak napja, a te megítélésed eljött, most következik el az ő zűrzavaruk. Ne higgyetek a barátnak, ne bízzatok a tanácsadóban. Az öletben ülő előtt is zárd be szádnak ajtaját. Mert a fiú bolondnak tartja atyát, a leány anyja ellen támad, a menny az ő napára, az embernek saját háznépe, az ellensége. Félelmetes világállapot. Amikor annyira elterjed a gonoszság, az erőszak, illetve ez a aki bírja marja életfelfogás, minnyáján vér után ólálkodnak, tehát egyik ember hasznot húz a másikból, vér után ólálkodnak, a Bibliában nem csak annyit jelent, hogy valaki meg akarja ölni a másik embert, vér után ólálkodnak, ez tágabb értelemben annyit jelent, hogy az egyik ember a másik megkárosításán keresztül gazdagodik meg, vagy lesz előnyösebb helyzetben. Kiki hálóval vadásza az atya fiát. Ember embernek lesz az ellenség, és emberek áldás gyűlölettel tekintenek egymásra, mert a sok érdek ellentétbe állítja őket. Gonoszságra készek a kezek, hogy jól vigyék véghez. Aztán elmondja újra, politikusok, bírák, stb. Megdöbbentő a 4. vers. Elkövetkezhet egy olyan világ, hogy aki jó a világban, aki tisztességes, aki becsületes, az olyan, mint a tüske, és olyan, mint a tövisbokor. Szóval böki a többiek oldalát. Elviselhetetlen, hogy miért jó egy ember. Hát hogy merészel jónak lenni? Hát a világnak a törvénye az, hogy hát egy kicsit romlottak legyünk. Egy kicsit gonoszak legyünk. Egy kicsit agresszívek legyünk. Hát ez méltó az élethez, hát az élet erről szól, hát ez a jámborfajta. Ez, aki visszahúzódik. Ez, aki nem vág vissza. Ez, aki két könyökkel nem törtet előre. Hát hogy mer ez ilyen lenni? Félelmetes világállapot, ma Jeremiás ezt így mondja, hogy a déli országrész profétája majd több mint 120 évvel ezután, hogy a társadalom úgy tartja a gonoszságát, mint a kút a hideg vizet. Ha jártak faluhelyen, és megkóstoltak kútvizet, mélyből jövő kútvizet, és rekkenő hőség volt nyáron, az reggel, délben, este ugyanaz, megtartott lent a nem tudom, 10-20 méteres mélyben. Szóval a gonoszság is elér egy bizonyos szintet, és nem tudnak már az emberek felmelegedni. Az emberek megkeményednek. Ugyanezt mondja Jézus Máté evangélium a 24. fejezet 12. verse szerint, hogy amikor a földünkön majd a gonoszság megsokasodik, erőszakos cselekmények a világra rázódulnak, a szeretet sokakban meghidegül. Ez a meghidegülés, hogy ahogy a kút tartja a hideg vizet, olyan lesz a társadalomban a gonoszság, Ezt Mikeás így fejezi ki egy másik hasonlattal, hogy a jó közöttük olyan, mint a tüske, az igaz olyan, mint a tövisbokor. Szóval ne higgyetek a barátnak. A Biblia szerint azért jó az óvatosság. Máté evangélium a 10. fejezet 18. versében mit is mond Jézus? Óvakodjatok az emberektől. Az a Jézus, aki azt mondta, hogy menjetek az emberek közé, titeket, mint juhokat küldelek a farkasok közé. A kereszténység lényege a világba vetettség, a kovász, a só, a kis mag, amely megkeleszti azt a társadalmi réteget, körülményt, és a keresztények menjenek is, és az embereket ismertessék meg az Istennel, igen, de a hogyanra vigyázzunk. A hogyanra vigyázzunk. Kell a szükséges óvatosság. Jézus is mondta, hogy ne hányjátok gyöngyeiteket sertések elé. Azt mondja Mikeás is, hogy ne higgyetek a barátnak. Ne bízzatok a tanácsadóban, az öletben ülő előtti zárba szádnak ajtaját, és mondja tovább, hogy a családokban óriási megoszlások lesznek, nemzedéki problémák. Azt mondják majd gyerekek, unokák, ó, az a bolond apa meg nagyapa, hát az még tisztességgel, becsülettel akarta keresni a pénzt, vagy még egyáltalán ismert ilyen régi módi monarchia előtti felfogást, hát nem erről szól az élet. Szóval mondom, hogy félelmetesen időszerű, egyszerre eszmeileg is nagyon érzékeny pontokat érint, de gyakorlatilag is, ami képeket felvillant Mikás, szinte úgy érezzük, hogy Mikás itt van és a mikorunkról beszél, de önöknek a 7. versért olvastam fel ezt a részletet. De én. Most következik a váltás. Nem sorakozom be sem az agresszív emberek közé, nem sorakozom be sem a depresszív emberek közé, sem erőszakos ember nem szeretnék lenni, se depressziós ember nem szeretnék lenni. Hadd mondjam egész nyersen újra és újra ezeket a kifejezéseket, tehát erről hangos a mai világunk, de én az Úrra nézek. De én az Úrra nézek. Várom az én szabadításom Istenét. Meghallgat engem az én Istenem. Ne örüljén ellenségem, elestem ugyan, de felkelek, mert ha még a sötétségben ülnék is, az Úr az én világosságom. Az Úr haragját hordozom, mert vétkeztem ellene, mindaddig, ameddig leperli peremet és meghozza ítéletemet. Kivisz engem a világosságra, meglátom az ő igazságát. Ez a három verssor Mikeás könyvének egyik legmegrendítőbb és legelérzékenyítőbb részlete. Miért? Több szempontból is. Egyrészt a próféta bevallja, hogy ő is ebben a világban él, őt is ilyen problémák veszik körül, őnek is hibái, vétkei, bűnei vannak. Ő is egy eleső ember. Szóval elestem. Nem más ember. A proféták nem mondták azt, hogy mi jobb emberek vagyunk nálatok. Nem nézték le a proféták a tömegeket. Azok a sztoikusok voltak, akik lenézték a tömegeket. Az akadémikusok voltak az ókori görög világban, lenézték a tömegeket. A proféták mindig együtt éreztek az emberekkel. És Mikeás is bevallja, hogy igen, én is az életben itt csetleg, botlok. Én nem azért vagyok proféta, mert bűntelen ember vagyok. Hanem én azért lehetek proféta, mert én az Úrra nézek. Nekem a mértékem az Isten szava, az Isten beszéde, az Isten törvénye. Én az Istentől várom a megoldást. Várom az én szabadításom Istenét. Ha nehéz helyzetbe kerülök, nem vágom ki magamat hazugsággal, csalással, erőszakoskodással. Várok. Ha ebből hátrányom van, akkor is várok. Én az Istenhez szeretnék hasonlítani, aki a képére és hasonlatosságára teremtett engemet. Én ember szeretnék lenni az embertelenségben is. Én várom az Istent. Én hiszem, hogy meghallgat engem az én Istenem. Én fohászkodom az Istenhez, könyörgök az Istenhez. Én tudom, hogy az Úr haragját hordozom. Tudom, hogy én is vétkes vagyok. Nekem is a bűneim méltó büntetése, a halál, a végleges elveszés lenne. De én hiszek abban, hogy akit ellen vétkeztem, ő leperli peremet és meghozza ítéletemet. A nagy per gondolata Mikeásnál, Jeremiás síralmaiban, Zakariásnál, ezeknél az ószövetségi profétáknál jön elő, hogy Isten perbe száll a gonosszal, sátánnal, és az emberre nézve majd meghozza az ítéletet, hogy igen, ez az ember elesett, ez az ember is bűnös, de mi ennek a résznek az egyik legnagyobb kifejezése, a 8. vers. Elestem ugyan, de felkelek. Na hát ez a prófétai magatartás, ez a hívő magatartás. Ha elestem ugyan, jól lehet elestem, de én nem nyugszom bele, hogy ilyen vagyok. Nem nyugszom bele abba, hogy a világ ezt azt akarja mondani, hogy ha ide sorakozz be, oda sorakozz be, köszönöm szépen, ebből nem kérek. Én ha elestem is, én szeretnék felkelni, mert ha még a sötétségben ülnék is, az Úr az én világosságom, meghozza ítéletemet, kivisz engem a világosságra, meglátom az ő igazságát. Kedves hallgatók, hogyha valaki csak egy ilyen pszichológiai leírásnak tartaná ezt a három verset, hogy Mikás itt küzd a korával, küzd önmagával, és itt ad egy belső, mély, ugyan mély lelki leírás, de ennél nem többet, annak fölhívom a figyelmét, hogy ehhez a leíráshoz a könyvben egy döbbenetesen nagy, egyszerű, rövid igevers kapcsolódik, és ez a 6. fejezet, 8. verse. Mikás fogalmilag is kimondja, hogy mit jelent a harmadik út. Még egyszer mondom, mit jelent az, hogy sem nem agresszív élet, sem nem törtető, másokkal rosszat tevő, magamnak mindig jót kívánó élet, de sem nem egy megnyomorított élet. Mit jelent az igazi hívő élet, amihez az Isten erőt ad, ami az Isten világosság, ami, hogyha elesem is, de az Isten, ha fölemel, ebben a világosságban járhatok. Ezt a 6. fejezet, 8. versét jó többször elmondani, talán kívülről is elmondani, hogy megjelentette az Úr te néked. Hogy mi legyen jó, és mit kíván az Úr te tőled. Három dolgot kíván az Isten, és három dologhoz ad nagyon sok erőt az Isten annak, aki a harmadik úton akar járni. Az első, A. Cselekedd az igazságot. A B. Szeressed az irgalmasságot. A C. Alázatosan járj a te Isteneddel. Ebben a három mondatban, ebben a három tömör kijelentésben benne van az igazi alternatíva. Benne van, hogy mitől igazán emberi élet az emberi élet, mitől igazán hívő egy embernek az élete. Első, cselekedjük az igazságot. Ne csak szeressük, ne csak hallgassunk róla. Most ugye hát itt mi beszélünk a Bibliáról, milyen jó Bibliáról lehet már beszélni, milyen szép dolgok vannak a Bibliában. Hazamegyünk, és elkezdünk kiabálni, csapkodni, és folytatjuk ott az életünket, ahol abba hagytuk. Elmennek az emberek templomokba, gyülekezetekbe, ott is sok szép jót hallanak, már ahol persze, aztán hazamennek, és folytatják ugyanott az életüket, ahol abba hagyták. Hát Mikás nem azt mondja, hogy szeresd az igazságot. Nem azt mondja, hogy szirógattasd egy kicsit a füledet az igazsággal, mert hát néha napján jó az igazságról is hallgatni, de hát azért ugyan olyan jó azért hazug embernek lenni, és a belevaló gyereknek lenni, aki legázolja a másikat. Nem, Mikás azt mondja, hogy cselekedd az igazságot. A Biblia szerint az igazság rendkívül egyszerű. Az eszmei igazság is. János 17.17. A Biblia legnagyobb mondata. János 17.17. A te igéd igazság. Az igazságra nézve kaptunk mértéket, kaptunk egy biztos mérőműszert, amit az Isten mond, a Biblia, ami a kezünkben van, igen, ez 100% igazság. Ebben nem fogunk csalódni, hogyha utána járunk az egyes kijelentéseinek. De nem csak eszmei igazságban van részünk, hiszen a Biblia sem azért íródott, hogy filozófia legyen számunkra, vagy nagy eszmék halmaza. A Biblia azért íródott, hogy a hétköznapok gyakorlatában mi igazságos emberek legyünk, mert az Isten előtt utálatos a kétféle font. Amit magamnak kérek, azt adjam a másik embernek. Mielőtt tennék valamit a másik emberrel, gondoljam el, hogy nekem hogy esnék az, amit én tenni készülök a másikkal. Cselekedd az igazságot. Nagyon egyszerű dolog. A lelkiismeret törvénye, az Isten törvénye mind-mind az életnek a gyakorlati igazságára nevel bennünket. Nagyon könnyű az igazságot cselekedni. Ha valaki nem akarja az igazságot cselekedni, mit is mondott erről Krisztus Máté Evangélium a 13. fejezetében? Szemüket behunják, fülüket bedugják, az emberek elnémítják magukat, mindenféle érzékszervüket betömködik, megkövérítik a szívüket. Jó nagy beképzeltség, büszkeség, jól megnőjön a szív, hogy semmi másra ne tudjon aztán az ember gondolni, csak önmagára. Tehát, hogyha az ember így lehetetlenné teszi magát, így el tudja hallgattatni az igazságot, de kérem szépen, hát mennyire nehéz dolog, ezt ne tegyük, ezt ne tömködjük be a szemünket, a fülünket. Az életben azért kaptuk ezeket az érzékszerveket, hogy használjuk ezeket, nyissuk ki. és éljünk úgy, ahogy megkívánjuk egyébként másoktól, hogy velünk viselkedjenek. Ezt alkalmazzuk magunkra. Az első lépésünk ne a másik ember legyen, az első lépésünk önmagunkhoz vezessen. Cselekedjük az igazságot. Na és hogyha velünk rosszat tesznek, és állandóan rosszat tesznek, és mi cselekesszük az igazságot, de kihasználnak bennünket emberek, hallom, sok ember mindig mondja, ugyan kedves tanár úr, hát így élni. Mondta a kedves fiatal ember is nekem, hogy lelkiismeret szerint élni luxus, hát ne vacakoljon már, hogy ilyet mond nekem, hogy lelkiismeret szerint élni. Kedves hallgatók, erre is van az Istennek egy válasza. Az Isten azt mondja, hogy aki cselekszi az igazságot, és vele nem cselekesznek igazságot. Neki rosszat tesznek. Valóban az emberek hajlamosak kihasználni a jó embereket. Ez igaz, hát ezt én cáfoljam, dehogy cáfolom. Hát ez így van. Próbálj jó lenni, próbálj igaz lenni, rád telepednek az emberek, és innen-onnan kiszipolyozni akarnak, és tönkre akarnak tenni, mert hát ez a jó bárgyú embertől sok bőrt le lehet húzni. De akkor is, ha mi cselekedszük az igazságot, és velünk nem azt teszik az emberek, amit mi teszünk velük, és amit elvárhatnánk, most jön a második felhívás. Szeressed az irgalmasságot. Szeressed a megbocsátást. Szeresd ezt a gyenge emberi nemet. Hogy mondja József Attila? Ezt az emberi nemet, ha teheted, nevesd meg. Különben nagyon megvetni való az emberi nem. Utálatos az emberiség, mi magunkat is beleértve. Túl sok minden szeretni való az emberiségen, azt hiszem, nincsen. Ha most megszólalhatna egy marslakó, ha lenne, vagy valami távoli világnak a lakója, aki így belenézne itt a dolgokba, mint a Löszás híres regényében, a Sánta ördögben, ugye a földön túli lény, aki leemeli az emberi házaknak a tetét, és belenéz, mit csinálnak az emberek? Kint még olyan szépen beszéltek az utcán, bent már üvöltöznek a feleségükkel, és verik a gyereküket. Az emberi nemen túl sok gyönyörűsége az embernek nem lehet, de szeressük. Szeressünk nagy lelkűnek lenni, szeressünk megbocsátani. Ha látjuk már, hogy mi magunk se állhatunk ki a sorból, mi nekünk is, hogy mondja Ézsaiás első fejezete, a mi életünk is tele van, minden fej beteg, minden szív erőtelen, csupa dagadás és kelevény az egész ember, és nincs, aki gyógyítsa, nincs, aki lágyítsa. Tele vagyunk testi-lelki betegségekkel, érzékenységgel, sértődékenységgel. Az emlékezetünk tárolja a rosszat, a jót kihullajtja. Milyenek vagyunk mi emberek, mondják. Az ember valami iszonyatos lényé változott a bűn következtében. Így mondja Zakariás prófét, hogy üszök. Az ember egy szénné égett üszök, egy fadarab, ami majdhogy nem már teljesen elhamvadt és szénéket, de az Isten nyúl az ember után, az Isten irgalmas. Az Isten azt mondja, hogy tűzből kikapott üszök az ember a szememben, de én utána mentem a tűzbe. Én az életemet adtam azért, hogy ki lehessen ezt az embert venni a tűzből. Jézus eljött ebbe a pokoli emberi világba, és ő szerette az irgalmasságot. Ő róla jövendőlt Mikeás is, aki azt mondta, hogy szeressed az irgalmasságot. A könyve is így fejeződik be, hogy kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt és elengedi öröksége maradékának vétkét, nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban. Gyönyörködik az irgalmasságban az Isten. Igen, az Istentől meg lehet tanulni azt, hogy nagy lelkűek legyünk, megbocsátásra készségesek legyünk. Ez valódi alternatíva, az agresszív ember nem tud megbocsátani, a depresszív ember se tud megbocsátani. Senki ember nem tud megbocsátani, csak az Istent megismerő ember. Aki az Istent megismerte, aki az Isten áldozatát végig gondolta, hogy az Isten kikért jött le ebbe a világba, és mit tett meg az Isten, az az ember tud igazán megbocsátani. Az nem azt mondja, hogy nekem most mit mondott a másik ember. Nem olyan, mint a Dosztojevszkij feljegyzések az Egérjukból hős, hogy valaki meglökte őt a Nyevszkij prospekten, aztán hónapokig azzal foglalkozik, hogy hogy lökhetné vissza. De méltóképpen, hogy észrevegye az az ezredes vagy kicsoda a katona, mert csak így lökni vissza, hát az semmi ott a nagy tumultusban, hát úgy visszalökni, hogy guruljon ki az utcára, hát az már aztán valami. Kedves hallgatók, hatalmas kijelentések ezek, mondom, talán túlzás nélkül, hogy Mikeás könyvéről egy egész évi sorozatot tarthatnánk, de van itt még egy szép pontunk is. Az az ember, aki cselekszi az igazságot, szereti az irgalmasságot, vigyázzon, el ne bízza magát. Ne mondja azt, hogy ő milyen jó ember. Nehogy a saját érdemének tartsa. Hány és hány peckesen sétáló vallásos ember van, aki régi világban, főleg a mai világban, kihúzza magát, hogy ő a vallásos. Hát ő tartozik egy egyházhoz. Ő jár az Isten tiszteletekre. Sőt, hát ő nem ateista. Főleg nem bolsevik. Még kevésbé liberális. Hát ő a vallásos. Ő az egyháznak a hű tagja. Hallottak valamit valamikor is az alázatról. Tudják azt, hogy az ember életében nincs ilyen, hogy érdem. Magyarországnak különböző vidékei vannak. Vas megyében sok időt töltöttem el. Vas megyei embereket látom ma is a szemem előtt, hogy jönnek hozzám, hogy kedves tanár úr, tényleg nincs érdem. Ilyen szó nincs a Bibliában, hogy érdem. Mondom, nincs. Tessék megmondani, az embernek milyen érdeme van. Azon kívül, hogy rosszat tud tenni. Milyen érdeme van az embernek? A Bibliában az van, hogy mit van, amit ne kaptál volna. Mit van, amit ne kaptál volna. Ha megkaptad, a jót kaptad, akkor miért dicsekszel vele? Korintusi első levél, 4. fejezet, 7. vers. Hát ha kapjuk a jót, ha elfogadjuk a jót, mert hogyha mi cselekesszük az igazságot, szeretjük az irgalmasságot, akkor egy kicsit megízleltük azt, hogy milyen az élet. Így mondja Pál apostol a zsidókhoz írt levél 6. fejezetében, megízleltétek a jövendő világok erőit. Az örök élet előíze, szeretve élni, szeretettel élni és szeretve élni. Azt mondja Ellen Gould White, az itt kapható egyik szerző, hogy a keresztény embert két dolog kell, hogy jellemezze. Az, hogy szeret, de az is, hogy ő szeretetre méltó. Nem csak az, hogy ő szeret, hanem ő úgy szeret, hogy ő szeretetre méltó lesz a többi ember előtt. Hogy lehet valaki szeretetre méltó a másik ember előtt, vagy tömegek előtt, aki nagyképű, aki büszke, aki érdemekre hivatkozik? Hát ezért illeszti ide a próféta, cselekedd az igazságot, szeressed az irgalmasságot, és alázatosan járj a te Isteneddel. Kedves hallgatók, erre kicsoda alkalmatos. Mikeás könyve szerint a zsidó nép messze járt már ettől a céltól. Besorakoztak az agresszív útra, vagy a depresszív útra. A mai világ merre felé halad? A mai világban 2% ember kezében van a pénz, 20% ember kezében van a világ, őket mondjuk, elnézést kérek, őket nevezem agresszívnak. A világ 80%-a pedig jár a lerongyolódás, a szegénység, a testi-lelki kiszipolyozás útján. A világban van ez így, nem Magyarországról beszélek, Magyarországon minden rendben van, csak hát kitekintünk a világra, és mondom, hogy a világban van 20% és van 80%. Tehát senki meg ne gyanúsítson azzal, hogy holmi nemzetgyalázó kifejezéseket hall itt Budapest központjában a jogi karon. A magyarságról csak a legszebbeket mondjuk el, főleg még azt is, amit derék honfitársaim elmondanak, hogy Jézus is magyar volt, vagy ha nem, akkor legalább pártus. Zsidó semmiképp nem lehetett, mert a zsidó a világ legrosszabb nációja, és az a föltételezés, hogy Jézus zsidó volt, és esetleg Mária az édesanyja zsidó volt, már ez is vakmerőség. Tehát maradjunk annyiban, hogy itt semmi baj nincsen, a baj a világban van, de hogyha igazi magyarok vagyunk, azért a világgal is foglalkoznunk kell. Kedves hallgatók, itt jön a 4. pontunk. Mikás megszólaltatja a prófétáknak azt a nagy tanítását, de egyébként majd Ézsaiás fog megszólaltatni, hogy ugyan nagy tömegek nem állnak a harmadik út mögött. A nagy tömegek a depresszió mögött állnak, kisebb tömegek erőhián az agresszió mögött állnak, nagy tömegek nem állnak a harmadik út mögött. Sőt, tetszenek tudni, hogy a Biblia milyen szakszót használ azokra, akik a harmadik út mögött állnak. Nem azt akarom mondani, hogy a vakarék. Tehát azt mondja a Biblia, a maradék. A maradék. Az emberiség maradéka. Az emberiség maradéka, aki nem adja át magát az erőszakos gondolkodásnak, de nem adja át magát a lemondó gondolkozásnak sem. Erről a maradékról szólnak a legszebb kijelentések, és hogy ennek a maradéknak mi az útja, ebben a kis füzetben erről egy külön fejezet szól. Én ezt nem mondom el. Azért nem mondom el önöknek részletesen, mert nem tudom, hogy akik itt velem szemben ülnek, most ténylegesen az agresszió mellett vannak, vagy a depresszió mellett vannak, és csak most hallják meg azt az utat, amit sajnos én is csak nagyon későn hallottam meg, hogy mit jelent az, hogy az Úrra nézni. Nagyon remélem, hogy átgondoljuk ezt, és a három útnak a lehetséges változatait, irányulását, következményeit, mindannyian azért átgondoljuk, hogy hova vezetnek ezek az utak. Ugye az út az olyan természetű dolog, hogy az valóban vezet. Nagyon sokszor az agresszió útja szép és gyönyörű, csak a vége halálra menő út. Akkor meg mit ér az eleje, ami nagyon szép, amikor a vége a halálnál lyukad ki? A másik út is esetleg bizonyos dolgokat kínál az embernek, de az is egy semmibe vesző út. Hát csak egyetlen egy dolgot hadd olvassak fel, mind a két igehelyre nem jut időnk, de az 5. fejezetből hadd olvassam fel a maradékra vonatkozó egyik legszebb kijelentést, amit így olvasok, tehát az 5. fejezet 7. versétől. Ezt mondja Mikeás. És a Jákobnak maradéka olyan lesz a sok nép között, mint az Úrtól való harmat, mint a zápor a fűnek, mely nem emberben reménykedik, és nem bízik embernek fiaiban. És a Jákob maradéka, a pogányok ugye mindig a Biblia fordításban népek, nemzetek, ugye törőjük ezt a szót, hogy pogányok, mert rettenetesen félrevezető, a Biblia nem pogányozza embereket. A pogányok, ez a héberben és a görögben is egyszerűen annyit jelent, hogy népek, nemzetek. És a Jákob maradéka a népek között, a nemzetek között, a sok nép között olyan lesz, mint oroszlán az erdei vadak között, mint az oroszlán kölyök a juhoknak nyája között, amely ha betör, tipor és tép, és nincs, aki tőle megszabadítson. Döbbenetes két hasonlat ez. Az először azt mondja, hogy az Úrtól való maradék olyan, mint a harmat, zápor a fűnek, tehát nyilván ezek a szelíd emberek, de ugyanakkor hozzátársítja azt is, hogy a maradék az olyan erős lesz, mint az oroszlán. Nos hát, azt hiszem, hogy ez a két jellemvonás az igazi emberekben mindig egyesült, és főleg Krisztus életében egyesült, a szeretet és a határozottság. A gyengédség és a következetesség. Amit megtanulhatunk a prófétáktól, de amit maradéktanul elsajátítani, csak Krisztustól lehet. Hogy lehet egyszerre szelídnek, szeretetteljesnek és szeretetre méltónak lenni, de közben határozottnak, következetesnek, és az elveinkből jottányit nem engedőnek. Hogy lehet ez? Kedves hallgatók, ez az, amiről mondtam, hogy nem beszélhetek önöknek részletesen. Ez a Biblia titka, aki olvassa a Bibliát, aki ezt el akarja sajátítani a Bibliából, ezt megtanulhatja. Én erre képtelen vagyok önöknek elmondani. A Biblia olvasása, a Bibliának a kutatása azonban elvezet bennünket odáig, hogy igen, látni kezdjük azt az embereszményt, amire az Isten teremtett bennünket, amire Jézus, amikor eljött, megvalósította ezt az embereszményt. Ez az embereszmény pedig a következő, kérném azt a piros jó hírt, hogy talán fel is olvasom, köszönöm szépen. Erről az embereszményről olvassuk a következő megjegyzést, a Jézusi emberről, aminél szebbet nem találtam sem a világkultúrában, sem a világirodalomban, hogy Krisztus ki volt. Ez az embereszmény mit jelent? A Jó Hír 98/24-es számának a hátlapjára tettem nagy betűvel kiszedve Ellen Gould White-nak 1902-es leírását, hogy számára ki volt Krisztus. Krisztus a saját életében megvalósította isteni tanításait. Buzgósága sosem tette szenvedélyessé. Álhatatos volt, de nem csökönyös. Jótékony, de nem gyenge. Gyengéd és együttérző, de érzelgősség nélkül. Valóban társas lény volt. Egyúttal helyesen tartózkodó, nem adott alkalmat illetlen bizalmaskodásra. Mértékletessége sosem vezette vakbuzgóságra vagy szigorúságra. Nem szabta magát a világhoz, de nem volt közömbös a legegyszerűbb ember szükséglete iránt sem. Éberen figyelte mindenki szükségletét. Nem órákat, nem napokat, az egész életet el lehet tölteni e fölött a sorok fölötti gondolkodással. Igen, ez a maradék embereszmény. Sajnos nem az emberiség nagy tömegei állnak el mögé, az embereszmény mögé. Azért is olyan a világunk. Ha a világunk boldog lenne azért, mert sok az agresszív és még több a depresszív ember, akkor boldog világot látnánk magunk körül, de nem boldog világot látunk magunk körül. Boldog világ ezen az életben, ebben az életben csak azoknak a szívében van, csak azoknak a lelkében van, akik Krisztus szerint élnek, vagyis a világ útvesztője és a szív paradicsoma. Ez a jelszó. Comenius megírta már a 17. században, a világ útvesztője, egyik lehetőség, agresszív-depresszív útvesztő, vagy a szív paradicsoma, a szív, amely a Biblia szerint az elme, a gondolkodás, a megváltozott belső élet, aki ezt az embereszményt befogadja, aki szereti Krisztust, az krisztusi életre fog átalakulni. És ezért talán nem megdöbbentő önök számára, hogy az előadás befejezése kiről fog szólni, Mikás könyvének nagy proféciái kiről szólnak Krisztusról. Mikás könyvében van két olyan profécia, két olyan jövendőlés, amit ha igazán megismernének zsidó emberek, vagy ha igazán megismernének ateista emberek, csak egy 10-15 percet áldoznának erre a két kijelentésre, azt hiszem, hogy Agrippa királlyal együtt elmondhatnák egy híres bibliai szereplő, majdnem ráveszel, hogy keresztényé legyek. Miért? Mert Mikeás, ahogy említettem önöknek, több mint 700 évvel élt Krisztus születése előtt. És Mikeás könyvében van egy nagy jelentőségű jövendőlés, mindjárt felolvasom az 5. fejezetben Krisztus első eljöveteléről, nevezetesen arról, hogy Krisztus Betlehembe fog megszületni, hogy Krisztust nádpálcával fogják ütlegelni, hogy Krisztust nem fogják elfogadni, de akik elfogadják, azoknak vezetőjük lesz a harmadik út, és Krisztus, aki egyszerre ember, egyszerre Isten is, emberfia, Istenfia, kettős természetben jön a világra. Ne botránkozzanak meg azon emberek, hogy Krisztus Istenné tette magát, ezt egy ószövetségi zsidó próféta előre közölte, hogy ugyan Betlehembe fog megszületni, mint akárhány kisgyerek, de származása öröktől fogva, elejétől fogva van. Tehát Jézus megszületik, mint kisgyermek, földi anyától, emberfiaként, de származása öröktől fogva, elejétől fogva van. Aki megszületik Betlehemben, azelőtt már élt, ő már Istenként élt a mennyben az Atyával és a Szentlélekkel. Krisztus az Isten fia öröktől fogva önmagában Isten. Így szól a profécia. 5. fejezet első versétől. Seregelj hát egybe seregek leánya, ostrommal támad ellenünk, pálcával verik majd arcul Izrael bíráját. De te Efrátának Betleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között, belőled származik nékem, aki uralkodó az Izraelen, akinek származása elejétől fogva, öröktől fogva van. Azért odaadja őket, míg a szülő szül, de az ő atyafianak maradékai visszatérnek Izrael fiaihoz, és megáll, és legeltet az Úrnak erejével, az Úrnak az ő Istenének fenséges nevével, és bátorsággal lakoznak, mert íme felmagasztaltatik a földnek határáig, és ő a mi békességünk. Döbbenetes a profécia lezárása, és ő a mi békességünk. Innen vette egyébként Dante az isteni színjáték egyik leghíresebb kijelentését, la sua voluntate e nostra pace, az ő akarata, a mi békénk, ő a mi békességünk. Mit is mond ez a profécia? Most is, kedves hallgatók, túlzás nélkül állítom, hogy erről a proféciáról egy külön előadás sem lenne elég. Csak részleteket tudok önöknek kiemelni. Ez a profécia elmondja tehát, hogy Jézus a kis efrátai vagy Júda beli Betlehembe látja meg a napvilágot. Ez egy döbbenetes profécia, hiszen Isten látta előre, hogy ez a házas pár názáreti lesz. Mária és József. De Isten azt is látta előre, hogy Augustus a római császár kiad majd egy népesség összeírási rendeletet. Isten azt is látta, hogy Cirénius lesz a szíriai helytartó, azt is látta, hogy mind a ketten Dávid családjából származnak, és aki Dávid családjából származik, annak Betlehembe kellett elmenni, hogy összeírják. Látta mindezt az Isten, és az események előtt több mint 700 évvel, kérném szépen 700 évvel, nem egy sztár meteorológus, hogy holnap utánra, nem egy nagynevű futurológus, aki az, azt mondják a japánok, hogy 30 év után már nem lesz itt élet a Földön. Persze a japánok azt is megmondták, hogy a Gellért-hegy is a Dunába fog esni. Nem mint a japánok, nem mint az amerikaiak. Az amerikaiak azt mondják, hogy 50 év múlva nem lesz itt élet a Földön, az emberiség kipusztítja magát. Nem. Isten 700 évvel előre megmondta, hogy az emberiség megváltója Betlehemben fog megszületni. Most újra kiadták Pascal gondolatait. Mindenkinek ajánlottam régen és most is, hogy szerezze be ezt a könyvet, a Biblia után az első sorba állítható könyv. Azt mondja Pascal, hogy mindegyik vallás azt mondja, hogy ő az igaz. Mindegyik még tetejébe fenyegeti a hitetleneket, hogy ha nem hozzám tartozol, elkárhozol. Azt mondja, ilyen alapon nem hiszek bennük, mert ha vallás igaz van, a 100 közül csak egy az igaz. A többi 99 nem igaz, még akkor sem, ha teli szájjal hirdeti, hogy igaz. Azt mondja Pascal, de melyik az az egy a 100 közül? Pascal gondolataiban találkoznak ószövetségi proféták jövendőléseinek magyarázataival. Dániel 9. fejezete 490 éves jövendőlése magyarázatával. Pascal gondolataiban találkoznak a megoldással, hogy én annak a vallásnak hiszek, amely ellenőrizhető. Nekem az az igazi vallás, hogy mondjon ki Mikeás valamit, és 700 évre rá beteljesedik, vagy nem teljesedik be. Ha nem teljesedik be, akkor ez nem igazi vallás. Na Pascal, a Bibliában beteljesedett jövendőlések vannak. Tetszenek tudni a Koránból mutatni beteljesedett jövendőléseket? Talán a szent szanszkrit írásokban, vagy az Upanishadokban, vagy a Védákban? Itt járt a Dalai Láma, miért nem kérdezték meg tőle? Annyi mindenről beszélgetnek ugye egymás között ezek a nagy emberek. Hát esetleg van valami Tibet bölcsességeiben, ami 700 évre előre megmondott valamit? Nagyon igaz az, hogyha ezt valóban zsidó emberek, vagy ateista emberek, mondom, ezt a 10-15 percet ezzel töltenék, hogy hát hogyan mondhatta ezt meg előre ember? Ki volt ez a Mikeás? Hát ez a Mikeás valami különleges ember volt. És a többi próféta, körülbelül 200 jövendőlést mondtak a próféták Jézusról. És amikor jöttek a napkeleti bölcsek, Máté evangélium a második fejezete szerint, vezette őket a csillag Jeruzsálemig. Megálltak ott, bementek Heródeshez. Heródes hívatta a papokat, az írástudókat. Hát persze, hogy tudták, hogy hol születik meg a megváltó. Hozták Mikeás könyvét, mondták a napkeleti bölcseknek, Betlehemben, mert így jövendőlt a móreseti Mikeás. Még zárójelben hagyj jegyezzem meg, hogy Dániel könyve 9. fejezetét is ismerték ezek a zsidó vallási vezetők, hiszen nem mondták azt a bölcseknek, hogy mondjuk menjetek haza, majd mondjuk 20 év múlva születik meg a messiás, vagy 30 év múlva. A Bibliában Dániel könyve 9. fejezete az időről is rendelkezett, Mikeás könyve 5. fejezet 2. verse a helyről is rendelkezett, hát akkor miért nem fogadták el Jézust? És amikor Jézust meg akarták kövezni, hogy Istenné teszi magát, hát ott mondja a Mikeás, hogy igen, születik, de származása öröktől fogva, elejétől fogva van. Hát akkor miért akarták megkövezni Jézust, ha a saját prófétájuk szerint a megváltó egyszerre emberfia és egyszerre Istenfia? És amikor őt valóban pálcával verték, amikor Jézust ütlegelték, mint egy közönséges gonosztevőt, persze nem tudták, de tették, amit a profécia előre közölt. Mi kell az emberiségnek? Mennyi bizonyíték? De most ne menjünk messze, most tényleg ne az emberiségért érezzünk elkötelezettséget, hanem csupán saját magunkért. Kedves hallgatók, önöknek mennyi kell, mennyi bizonyíték kell ahhoz, hogy azt mondhassák jó lélekkel, hogy hisznek az Isten szavának, és a Bibliát nem közönséges írománynak tartják. Mennyi kell ehhez? Mennyi csillagot kell lehozni az égről az ember számára? Jézus első eljöveteléről több mint 200 csillag, második eljöveteléről szintén több mint 200 csillag. A Biblia ellenőrizhető, nem vajákos könyv, nem babona, nem valami vallási maszlag, ahogy mondták a 18. században. A Biblia nyomon követhető, ellenőrizhető, történetileg, régészetileg, erkölcsileg, mindenféle szempontból kiszolgáltatja magát az ellenőrzésnek. A zsidók azonban nem fogadták el Jézust. Hát az is benne van Mikeás könyvében, de nem az 5., hanem már az előző 3. fejezetben, hogy mi lesz ennek a következménye. Megint egy pillanatkép profécia. Ez a kettő pillanatkép profécia, tehát egy pillanatra rávilágít egy jelenségre, rávilágít arra, hogy Betlehem. Rávilágít arra, hogy születik, de származása öröktől fogva, elejétől fogva lesz. Rávilágít arra, hogy nem fogadják el, de Izraelen a mindenkori hívő emberek elfogadják, és ő nekik vezérük lesz. Rávilágít arra, hogy igen, ő amikor eljön, akkor pálcával, nádpálcával megverdesik, mint egy gonosztevőt. Négy pillanatkép profécia. De van itt egy ötödik pillanatkép profécia, és a harmadik fejezetben, főleg a 12. versben, azért ti miattatok mezővé szántatik a Sion, és kőhalommá lesz Jeruzsálem, a templom hegye pedig erdős hegyé. Kedves hallgatók, ez a profécia mikor teljesedett? Tudjuk jól azt, hogy Jézus is beszélt arról itt Jeruzsálemből, kijöve, ugye a templomból kijöve az olajfák hegyére, tanítványok nem tudtak hova lenni a csodálkozásra, hogy azt mondta Jézus a gyönyörű szép jeruzsálemi templomra, itt kőkövön nem marad, míg le nem romboltatik. Máté evangélium a 24. fejezetében olvashatjuk ezt. Egy emberöltővel később kitört a római zsidó háború 66-70 között. Jeruzsálemi templomot lerombolták, felgyújtották. De a profécia akkor még nem teljesedett. Hogy is mondja egész pontosan? Ti miattatok, emiatt a vallási gondolkodás, a szemforgató, a külsődleges, a farizeusi vallási gondolkodás, amit az Isten hagy a történelmet, de soha nem igazolt az Isten. Igen, ti juttattátok oda a népeteket, ti politikusok, ti hamis proféták, ti papok, ti bírák, akik fizetésre vártok. Igen, ti lesztek majd évszázadokig a népnek a vezetői. Isten hagy benneteket. Majd számon kér az ítéletben. De már a földi történelemben bekövetkezik, hogy mezővé szántatik a Sion, kőhalommá lesz Jeruzsálem, a templom hegye pedig erdős hegyé. Ez 70-ben sem teljesedett be. Beteljesedett 132-135 között. A barkokba lázadás idején. A zsidó népnek nem a 70-es lerombolás volt tulajdonképpen a legnagyobb Krisztus elvetése utáni kataklizmája. Újra és újra forrongtak és lázadoztak a rómaiakkal szemben, és barkokba, akit mi most valami játékról vagy szerencsejátékról ismerjük csak a nevét, vezetésével, ez a zsidó nemzeti hős volt abban az időben, fölkelés szítottak ezt a rómaiak, leverték 135-ben, egy 3 éves kemény ádáz, ilyen polgárháborúval tarkított fölkelés volt, és akkor a rómaiak azt csinálták Jeruzsálemmel, mint hogy mi is tanultuk, amit csináltak Kartágóval. Fölszántották. Sóval hintették be. Ne legyen itt élet. Elia Capitolina, ezt az új nevet adták Jeruzsálemnek. Ne is emlékezzen senki a régi nevére. És a Sion kezdte fölverni a gaz. És erdős hegy lett. Évszázadokig. Aztán jöttek a muzulmánok, bekebelezték, és a vetítésen megmutatom, most már gazt, erdős hegyet, kőhalmot nem tudok mutatni, de mi állott a Salamoni, a Zorobábeli templom helyén, az Omár mecset, a Szikladóm, és mellette Dániel könyve ugyanazon 9. fejezetének jövendőlése, hogy Jeruzsálemben soha béke nem lesz. Ezt mondtam 15 éve is, akik itt voltak, 10 éve is, 5 éve is. Nem most mondom, hogy Yasser Arafat és stb. Nem most mondom. A 4000 éves gyűlölködés az arabok és a zsidók között soha nem fog nyugvó pontra érni. Egy nép, amely elvetette az emberiség legnagyobb ajándékát, elvetette a messiást, látni fogja következményét annak, hogyha elvetik valahonnan az Istent. Ha az Istenek azt mondják, hogy köszönjük szépen, nem kérünk belőled, és az Isten távozik, az Isten távozásával milyen világállapotok állnak elő. Ahonnan távozik az Isten, ott a terepet a démoni világ szállja meg. A világon van néhány démoni gócpont, erre nézve Mikás könyve 3. fejezete mellett, Dániel 9. fejezetében azt olvassuk, elhatároztatott itt a pusztulás. És minden a pusztítóra szakad. És mint egy özönvíz által folyik itt a háború. Ameddig ez a vidék áll a történelemben, itt béke soha nem lesz. Kedves hallgatók, amikor önök beültek ide, elgondolták volna, hogy két lapon mi minden van? tessenek olvasni Mikeás könyvét, mert én csak a hám réteget érintettem meg. Mikeás könyvének a mélységei azok előtt tárulnak fel, akik olvassák, és akik ebből a könyvből még sok mindent kiolvasnak önmaguk életére nézve. Egy társadalom, egy ország életére nézve, elmondhatjuk mi is Arany Jánossal, hogy Isten legyen irgalmas a mi országunkhoz is, mert rossz időket élünk, rossz csillagok járnak, de kiolvasható az egész emberiség állapota, mert ne felejtsük el, hogy Mikeás könyvében még ezeken kívül, a pillanatkép proféciákon kívül, amelyek Jézus első eljöveteléről szólnak, ha otthon elolvassák önök, Jézus második eljöveteléről szóló pillanatkép proféciákra is. Talán a vetítés előtt hadd szólaltassak meg egy ilyet, első fejezet, harmadik verse. Mert íme kijön az Úr az ő helyéről, leszáll és lépdel a földnek magaslatain, és szétmállanak alatta a hegyek, a völgyek pedig szétszakadoznak, mint a viasz a tűz előtt, mint a meredekről leszakadó vizek. A Jákob vétkér lesz mindez, és az Izrael házának bűnei miatt. Igen, az Isten eljövetele, Krisztus második eljövetele, egy új vonás a bibliai profétikus irodalomban nem csak a világ gonosz állapota miatt következik be, nem csak a lehetetlen természeti állapotok miatt szükséges, hogy Jézus eljöjjön, hanem a mindenkori hívő nép, tehát nem a látszatvallásosságról beszélek, nem a hazug, hamis, profétai, papi kereszténységről beszélek, hanem még a hívő nép is olyan, hogy a Jákob vétkért lesz mindez, és az Izrael házának bűnei miatt. De hagyunk a következő előadásra is valamit, mert ahol most félbeszakítom a folytatásos történetet, 2 hét múlva Habakuk könyvével itt fogom folytatni, ahol most abbahagytam. Most pedig nézzük meg a könyvünkkel kapcsolatos feldolgozásokat. Salamon idejében volt a legnagyobb a zsidók országa, mint nálunk magyaroknál Nagy Lajos király idejében. Aztán 930-ban, amikor Salamon meghalt, az ország rögtön ketté is osztott, és kialakult ez az északi-déli országrész helyzet. És a következő ábrázolásunkon látjuk, hogy mind a két országrész, de főleg az északi bálványimádásba süllyedt. A fő bálványa Baál isten volt, ez egy föníciai esőisten, olyan, mint a görögöknél Zeus. Következő képünkön is egy Baál ábrázolást látunk. Ezeket a régészek ásója vetette a felszínre Palesztina földjéről, hiszen, hogy tudjuk, az utóbbi 100 évben elindultak, és főleg a századunk 60-as éveiben nagy erővel folytatódtak a palesztinai ásatások, főleg az angol Caitlin Kenyon asszony vezetésével. Következő képünkön is egy domborműről, a Baáról, aki ugyan nem villámot tartott a jobb kezében, mint egyszerűen látni, mint Zeus ábrázolásokon szokás, hanem valami ostort vagy botot. Hát ezek az istenek ilyen termékenység istenek voltak. A zsidóknak az elvitele Asszíriába, tehát Mikeás idején történt az asszír fogságba való elvitele, ez egy Ninivéből származó dombormű, asszír harcos, ahogy zsidó foglyokat kísér. Az asszír időből nagyon sok ábrázolásunk maradt fenn, hogy ezek a népek is oroszlánhoz hasonlították saját magukat. A Biblia az oroszlán jelképet végestelen végig használja Mikeásnál, Dánielnél is a csattanó jelenések könyve 5. fejezete, ahol a két oroszlán jelképet társítja. Isten szemében nem az az oroszlán, akinek nagy hatalma van, tehát világi erők, hanem az, akinek nagy szeretete van, akinek nagy igazságosság érzése van. Az emberi világban ugye az oroszlán a legerősebb állat, ugyanebből a korból kerültek elő ezek az oroszlán horror jelenetek, ugye, hogy embereket ölnek meg az oroszlánok. Az Isten szemében az az erős, aki kitart a szeretet és az igazságosság mellett. Aztán jön a babiloni birodalom, majd a következő alkalommal Habakuk könyvével kapcsolatban foglalkozunk ezzel. A következő képünk egy érdekes alagút vízzel, forrásvízzel együtt, a Siloá forrása, Siloám alagút. Ezékiás király, a harmadik király, akinek idejében működött ugye Mikeás, a déli országrész királya, nagy reformer király, ugye a déli országrész azért megőrizte az igaz Isten hitet, főleg két nagy reformer király, Ezékiás, majd később Jósiás által. Az ő idejére, tehető Ezékiás idejére Jeruzsálemnek a kiépítése, a termálvizeknek a kiaknázás, ugye Jézus korában már ott van a Betesda forrás, ott van a Siloám tava. Tehát ugye tudjuk, hogy Rómában több mint 1000 fürdő volt, de azok mesterséges fürdők voltak, Jeruzsálemben természetes hévizek voltak, mint egyébként Budapest is a hévizek városa. Ez az a templom, amelynek a helye Erdős hegyé lett, ez az a templom, amit leromboltak, egy maketta jeruzsálemi templomról, amelynek tudjuk, hogy több része volt később, ugye a több mint 300 méteres hosszúságú salamoni oszlopcsarnok, király oszlopcsarnok vette körül a két udvart, a második udvarban tőlünk jobbra volt a szentély, a pitvar után a szentély és a szentek szentje. Ez elpusztult 70-ben és 132-135 között maga a hegy is. Ki az, aki jövendölt Jézus betlehemi születéséről, és ezt a betlehemi születést, illetve ennek az előzményeit Máté mellett melyik evangélista közölte velünk a legrészletesebben? El Greco olajfestményén Lukács, jobb kezében ugye ott az íróeszköz, és látjuk a kinyitott könyv jobb oldalán, ha ilyen ábrázolást tetszenek látni, hogy az anya Mária és kezében a kisgyermek Jézussal, ez mindig Lukács evangélistát azonosítja, aki mindennek utána járt a születéstörténetnek is, bár ő ugye nem volt tanítvány, görög orvos volt, aki azonban utána járt Jézus életének, és sok mindent feljegyzett, ami kimaradt Mátétól és Márktól is. Néhány képzőművészeti ábrázolása teljesség igénye nélkül csak felvillantáskép. Raffaello Santinak az ábrázolása a 16. század erejéről olajfestmény, ahogy az idősebb baloldali Zakariás felesége Erzsébet köszönti a jobboldali fiatalabb Máriát, Jézus édesanyját. Mind a ketten áldott állapotban vannak, egyik a baloldali Keresztelő Jánosnak lesz majd az édesanyja, háttérben már ott a jelent a Jordánnal baloldalt, a jobboldali pedig Jézus Krisztusé, az emberiség megváltójáé. A 16. századi ábrázolás után egy 17. század is, hogy egy északi mestert is megnézzünk, a holland Rembrandtnak csodálatos egyszerűségű és gyengéd ábrázolása. Baloldalt, hogy Zakariás kijön, idős ember már egy fiúcska vállára támaszkodik, feleségesen fiatal, aki időskora ellenére várja Keresztelő Jánost. A fiatal rokon Mária fölkeresi őt Júdea hegyei között. Ez az ábrázolás típusa a vizitáció. A vizitáció annyit jelent, hogy meglátogatás. Festők százai festettek e fajta képeket. Csak most két jelentősebbet mutattam be. A második nagy típus Jézus születése Hans Memling 15. századi ábrázolásán. Jól látható, hogy József sokkal idősebb volt, második házassága lehetett valószínűleg ez, Mária sokkal fiatalabb. A háttérben jól kivehető az ökör és a szamár, Ézsajás könyve első fejezetéből vannak itt. Az ökör ismeri gazdáját, a szamár a vemhének jászlát, csak az én népem nem ismeri az Istent. Említettem önöknek az előadáson, hogy mi az ökröknél és a szamaraknál nyomorultabbak vagyunk. Ezek a középkori festők ezt akarták kifejezni. Egyik kedvenc festőm Georges de la Tour, 17. századi francia mester, a színeit a vöröstől a feketéig terjesztő kis sávban keverte ki, terjedő sávban keverte ki. Az asszonyok, ugye a pásztorok és pásztorok felesége, az idős József, menjünk közelebb a kép középpontjához, itt még jövendőlés formájában, jobb oldalt Jézus, de bal oldalt itt a kis bárány, íme az Istennek ama báránya, mondja itt Georges de la Tour ezen a képen is. A bárány ráeszmél, hogy eljött az emberiség megváltója, aki a harmadik utat közli. A reneszánsz idején persze teljesen más felfogásban, eltávolodva nagyon a Bibliától ábrázolják a jelenetet, de hát ez az olasz és az északi festészet között ez a különbség végig tartós is marad, a reformáció is jól jelzi a határokat és a szakadékokat. mind a mai napig egyébként. A déli művészet visszatérni látszik néhány pillanat erejéig a biblikus szellemiséghez. Ribérának, a vezető spanyol barokk festőnek valóban gyönyörű, szép Jézus születése ábrázolása. A spanyol parasztemberek élete vonul fel ezen a képen, baloldalt, ugye itt József nem annyira idős, Mária komolysága is egy hívő embernek az elmélyültségét tükrözés, jobb oldalt ugye a két pásztor, illetve egy feleség, és az egyszerű jászol, tehát a 17. századi spanyol festészet néhány képviselőjében talán az északi művészethez húz közelebb. Következő képünkön láthatjuk Rembrandt harmadik típus, harmadik ábrázolási téma, bemutatás a templomban. Jézus ugye nyolcadnapra körülmetélik, aztán bemutatják Jeruzsálemben. Simeon veszi a kezébe, háttérben Anna prófétasszony, baloldalt a nevelőapa és az édesanya. A megrökönyödés Mária arcán abból származik, hogy Simeon éppen most hozza tudomására, amit a Mikási jövendőlésben is olvastunk, hogy bizony nem csak megszületik a messiás, de arcul is verik. A te szívedet éles tőr járja át, mondja most majd Simeon. Rembrandt utolsó olajfestménye ma a Stockholmi National Múzeum dísze, ahogy Simeon megköszöni Istennek, hogy beteljesedett a jövendőlés, amiről Mikás szólt, kezében a megváltó, háttérben Anna, aki szintén várta az ígéretek teljesedését, ketten a jeruzsálemi templomban imádkoztak, és a lélek megnyitotta a szemüket, és azonosították ezt a kis pólyás gyermeket nyilvánvalóan a Szentlélek vezetésével. Talán egy kis kinagyítást is hadd nézzünk, mert Rembrandt, amikor megfestette ezt a képet, nem tudta befejezni, tudnilik meghalt. Rembrandtnak a legutolsó festménye ez, gyönyörű festmény. A sárgának, a barnának elképesztően finom, változatos árnyalatai a fehérig elmenőleg ott a homlokon, a kicsit az orr jobb oldalán, a galléron megcsillanva egy idős ember, akinek hetei, hónapjai vannak hátra, nem sokára meghal, de ezt várta, hogy világosságul legyen a pogányoknak és dicsőségére Izraelnek az, aki megszületik. Az igazán hívő emberek tudták az Ószövetségben is, hogy nacionalista vallás nincsen. Ha jön a megváltó, nem csak Izrael megváltója, hanem az egész világ megváltója. Ennyit a Morbus Hungaricusról. A következő negyedik képünk, az angyal megjelenik az alvó Józsefnek, és felkelti őt a két fáradt ember, egyszerű emberek. Betlehemben, egy pajtában, egy istálóban. Igen, mert Heródes is ismerte a Mikási proféciát, a papok is ismerték, mindent ismernek, mind a mai napokig az egyházi vezetők is. Ne gondoljuk azt, hogy tudatlan kis tejfeles szájú gyermekek. Mindent ismernek, csak éppen engedelmeskedni nem akarnak annak, amit az Isten mond. Ők, ezek az egyszerű emberek engedelmeskednek. Látják ezt a szegények és örülnek. Küldi is Isten őket Egyiptomba, nehogy lemészárolják gyermeküket. Rembrandtnak megint csak nagyon híres, talán Berlinben látható olajfestménye, nézzék meg ezt a baloldali Józsefet. Hát igen, ilyenek az egyszerű emberek. Nem agresszív emberek, ezt talán rá van írva, de nem is depresszív emberek, hívő emberek. Most pihenik ki az egész utazás fáradalmát, az élet nyomorúságát. Mária is szinte eldől, ott van a kis pólyás baba a kezében. Jön a mennyből az angyal, és figyelmezteti őket arra, hogy távozzanak, mert Heródes is jön a porosztóival. Következő képünkön, ugye Magyarországon minden képet vitatnak, pár héttel ezelőtt vitatták a Murillónak a Bűnbánó Magdolnáját, most újabb vitatás készül a Szépművészeti Múzeum egyik dísze, Rembrandtnak, az alvó Józsefnek megjelenik az angyal, most azt akarják mondani, hogy ez nem Rembrandt. Se baj, ha nem Rembrandt, akkor Rembrandthoz hasonló nagy mű. Persze én avatatlan vagyok, nem vagyok művészettörténész, mégis ezt a képet rendkívüli módon szeretem, mert egy kicsit ha közelebb megyünk, akkor láthatjuk, hogy ez a harán kompozíció és fönt a mennyei világnak az erőteljes, határozott beavatkozás. És József, az egész élet törődöttsége, a fizikai munka, a kiszolgáltatottság. Igen, ezekről az emberekről is igaz Mikeás jövendőlés is, hogy lenyúzzák a bőrt róluk, összeaprítják és kondérba megfőzik az embereket a világ hatalmasai, de ártani nem tudnak nekik. A lelküket nem tudják elpusztítani. A testüket meggyötörhetik a világ társadalmai, politikai rendszerei, egyik 19, másik egy hián 20, erőteljesen meggyötörnek bennünket, de aki a harmadik utat választja, az mindig föl tud állni. Itt is föláll. Rembrandt olajfestménye, föláll József és megy. Erőt kap. Az éjszakából kibontakozva ez a három ember, hogy egymásra van utalva, egy szabályos háromszögbe komponálta Rembrandt, Mária, a kis ded Jézus és József arcát, mindegyik másfelé néz, de mégis együtt vannak. Mária a férjére néz, a férje a sötét távolban néz, a gyermek talán itt előre, balra, kifelé néz, mindegyik másfelé néz, persze más az életkor, más a nem, más a lelki berendezkedés, mégis a hit összetartó ereje, az engedelmesség összetartó ereje, aki elesik is, de felemelkedik és engedelmeskedik Isten kérésének. Eközben Magyarországon, megint ajánlom a magyarkodóknak, ilyen műveket festenek, látjuk, lezongorázható a különbség, persze a mi hungaristáink számára a mi javunkra, az előbbi Rembrandt és az esztergomi Biblia Pauperum között nem kell mutatnom a különbséget. Magyarországon sajnos a Bibliát nem adták az emberek kezébe, máig is nagyon nagy harc az, hogy a Bibliát eljutassuk az emberekhez. Az iskolai oktatásban is alig van benne, nem is képezik rá a tanárokat. A középkorban mit csinált a fönnálló politikai rend? Hát rajzoljatok néhány metszetet, jól színezzétek be, aztán majd az emberek leolvassák róla azt, amit le akarnak olvasni. Így jöttek létre a Biblia Pauperumok, ezek közül az esztergomi Biblia Pauperumból való ez a részlet, menekülés Egyiptomba. Aztán ez a téma egészen a 20. századig, a szürrealizmus, a kubizmus festőig terjed, mehetünk is tovább a következő témánkra. Jézus, aki megszületett Betlehemben, felnevelkedett Názáretben. Názáret képét látjuk. Egyszerű családban, Józsefnek, az Ácsnak a családjában, Murillónak, a vitatott bűnbánó Magdolnát szerző Murillónak az ábrázolása. Ezt látta Jézus, Betlehem környéki hegyek, mezők, itt telt az élete, míg fellépett, míg Izrael bírája lett, míg arcul nem verdesték őt, nagyra becsülték az én fiamat, mondja majd Zakariás próféta. Mehetünk tovább. És befejezésül hadd hívjam fel a figyelmüket, hogy Mikeás Ézsaiás kortársa. Ézsaiás prófétával azért nem foglalkozom, mert most kis prófétákkal foglalkozunk, egy-két-három lapot szerzőkkel. Hát ugye Jeremiás és főleg Ézsaiás könyve már 50-60 oldalra tehető. Szeretném, hogyha a kedves hallgatóink most legalább ezeket az egy-két oldalakat, jövő héten például két hét múlva Habakuk, összesen egy lap lesz két oldal. Kedves hallgatóink ezeket elolvasnák. Michelangelo freskója egyébként a római Sixtinából. És befejezésül, ahogy említettem önöknek, az erdős hegyen, a fölszántott Sion hegyén, aztán a 8. évszázad környékén a muzulmánok felépítették a maguk szent mecsetét, a Szikla dómot, az Omár mecsetet. Pár héttel ezelőtt is hallottuk, hogy milyen vérengzések színhelye volt ez a vidék. Egyébként nagyon szép ez a muzulmán építészet. Menjünk egy kicsit közelebb a falhoz. Ilyen mozaik, kirakásos, színes, szép és nagyon arányos, ízléses, elrendezésű ablakok, illetve bérletek ezek, amiket látunk, Jeruzsálem sorsa megpecsételődött. És hogy pecsételődött meg, még 132-135 előtt, 605-597-586 háromszor is Jeremiás siratja Jeruzsálemet. Azért illesztettem ezt a Rembrandt festményt a vetítés végére, mert Jeruzsálem összes ostromát, összes lerombolását, Sedékiás idején, Titus idején, Barkokba idején, talán összefoglalja ez a gyönyörű szép Rembrandt olajfestmény. Hátulról, mint a láva ömlik előre a tűz, mindent fölperzsel a városban. Jeremiás 40 évig figyelmeztette a város lakosait, hogy változzanak meg. Bal oldalával egy könyvre dől. Nincs kinagyításom most, de a könyvön ez a szó által lehet látni is, hogy ott betűk vannak a könyvnek az oldalán, Bibel, a Biblia. A Biblia szavaival, az előző proféták, Ézsajás, Mikeás, Habakuk szavaival szólt Jeremiás is, aki a 70 éves fogságot előre közölte, nem hallgattak rá. De a profétában nem volt gúny, nem volt kárörvendés, együttérzés volt. Együtt sírt a népével, együtt érzett a népével. Ezek voltak a proféták, és ez a mindenkori profétai keresztény népnek a jellemvonása is. Köszönöm szépen a figyelmet, a kérdésekre, tehát egy hét múlva a Benczúr utcában kerülhet sor. Köszönöm a figyelmet, és viszont.